Lánci Tamás a századék alapítvány vezető elemzője, a figyelő főszerkesztője, az Inforádió Arénájának vendége. Az előbb egy közép-európai szerveződésről, kezdeményezésről beszéltünk. Ennek a magyar neve a Visegrádi négyek? Vagy nem csak?
Hát így hívjuk, hogy V4, mert ezt egyszerű megnevezni, meg akkor tudjuk, hogy mire gondoljunk, de én azt gondolom, hogy történelmileg politikai mintázatot tekintve azért ennél több állam is ide tartozik. Az más kérdés, hogy itt akik még potenciálisan, mint szövetségesek szóba jöhetnek, ilyenek például a horvátok, a románok, a szerbek majd, ha belépnek az Európai Unióba, végül is nekik jó esélyük van. Szóval mindenhol láthatunk valamiféle handicapet. A románoknál például azt, hogy az államiság kezd szétmállani. Ez furcsának tűnhet ez a kijelentés, pedig ha megnézzük, hogy mi zajlik Romániában, akkor azt látjuk, hogy először is külföldi tőkés és politikai érdekcsoportok marakodnak jelenleg Romániában és Románián, azon, hogy a román erőforrások felett ki fog diszponálni. Ebben gyakorlatilag intézményes, félintézményes, meg illegális forrásokat és erőforrásokat vesznek igénybe.
Korrupció ellenes ügyészség.
Hát például, és takarítják le egymás ellenfeleit. Ez szerintem az egyik legszomorúbb dolog, ami egy országgal megtörténhet. Hát Romániával jelenleg ez történik. Románia eközben, bár most úgy néz ki, hogy gazdaságilag erősödik, de olyan problémákat, olyan gazdasági problémákat halmoz föl, amik én azt gondolom, hogy nagyon korlátossá és nagyon ellentmondásossá teszik ezt a gazdasági növekedést közép és hosszú távon. Tehát ez a probléma Romániával. Ott nehéz dűlőre jutni, mert a politikai elitjük van nagyon-nagyon rossz állapotban.
Az nem probléma Romániából, hogy ez a politikai elit magyar ellenes?
De szerintem a románoknál ez egy politikai termék, ez a magyar ellenesség. A nagyobb problémának látom azt, hogy nincs egy olyan politikai erő, amelyre stabilan építeni lehetne, amelyikre azt lehetne mondani, hogy ha ezzel sikerült megállapodnom, akkor és sikerült dílt kötnöm, akkor egy csapásra meg tudom oldani, tehát integrálni tudom a V4-be, egyébként pedig kezelni tudom a magyar ellenességet is. Tehát Szlovákiában is vannak magyar ellenes pártok, de ezek egyelőre kezelhetők voltak, mert legalább van egy olyan politikai elit, amelyikkel lehet tárgyalni, tehát lehet megállapodásokat, díleket kötni. Ugyanez a helyzet most Szerbiában is. Tehát ott legalább valamiféle politika, tehát van egy erős elnök, és azzal, politikailag erős elnök, és azzal lehet megállapodásokat kötni. Ez Magyarországnak és Szerbiának is azt gondolom, hogy jó. Csak ugye Szerbia nincs az Európai Unión belül. Horvátországban ott ugye hát azt eleve terheli egy gazdasági
vita.
Konfliktus, vagy vita ezt a viszonyrendszert, és Horvátország sincsen jó állapotban, se a politikai elitje, se a gazdasága. Szlovénia is itt van, pici szereplő ugyan, de Magyarország számára fontos lehetne, mert mégiscsak Szlovénián keresztül jutunk el leghamarabb tengerre, ott azért mégiscsak hagyományosan van egyfajta erőpozíciónk, vagy lehetne egyfajta erőpozíciónk, csak azt látjuk, hogy Szlovéniában is egy elhúzódó permanens politikai válság van, kormányok buknak meg, majd alakulnak, majd megint megbuknak, tehát ott sem egyszerű szövetségeket kötni, mert akivel ma szövetséget kötöttünk, holnap már nincs kormányon. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy ott alapvetően egy posztkommunista elit uralkodik az gyakorlatilag 30 éve, de még ezt is lehetne kezelni, csak éppen ez az elit is végelgyengülésben szenved. Az új erők meg még nem tudtak megerősödni. Tehát gyakorlatilag a térségben, és akkor ott van mondjuk Csehország, amelyik szintén eléggé képlékeny a politikai helyzet, tehát azt lehet mondani, hogy jelenleg Lengyelországban a legstabilabb a politikai helyzet, ott látszik, hogy a PISZ, amelyikről ugye elmondtuk, hogy nem egy pár családban van jelenleg a Fidesz, de mégiscsak egy jó partnere, egy jó szövetségese a Fidesznek. És akkor ott vannak még a balti országok, de ugye ők, bár ide tartozhatnának, de ők leginkább az orosz befolyástól félnek, tehát őket az kormányozza, a politikai cselekedeteiket geostratégiai szinten ez determinálja.
Lengyelek itt nem annyira? Lengyeleknél is van ennek
története. Lengyeleknél is van, de azért mégiscsak, tehát azért Lengyelország mégiscsak egy 40 milliós ország, tehát magabiztosabban áll azért a térképen, mint mondjuk egy 2 milliós vagy 1,5 milliós ország ott a Baltikumban, közvetlenül érintkezve az oroszokkal. Tehát ott az ő félelmeik talán azért mégiscsak érthetők. Szóval, hogy elvileg fölfűzhető lenne erre még néhány ország erre az együttműködésre, de bizonyos belpolitikai okok miatt, vagy instabilitás miatt egyelőre ez mondjuk úgy, hogy a jövő zené.
Milyen mondani való mentén volna fölfűzhető még néhány ország? Egyáltalán Lengyelország meg Magyarország egy hangot fúj? És igen, akkor mi ez a hang?
Hát én azt gondolom, hogy igen. Tehát itt azért ami a...
Mit akarnak közösen?
Ami a politika gerincét alkotja ezekben az országokban, az nagyjából ugyanaz. Tehát itt a családpolitikában mind a két ország eléggé hangsúlyosan ugyanazt a politikát viszi. Nemzetállami kérdésben nem is kérdés, hogy ugyanazt a történetet visszük, migrációban ugyanazt a történetet visszük. Tehát igazából én azt gondolom, hogy a legfontosabb kérdésekben Magyarország és Lengyelország érdekei nagyban egybeesnek. És szerintem így lesz ez majd, amikor a költségvetést tárgyalják, tehát ott is azért nagyjából azért mégiscsak érdekazonosság van. Még ha nem is teljes, de azért az alapvető érdekek ott is egyeznek. Tehát én azt gondolom, hogy ott úgy nagyjából ez a szövetség rendben van. És mivel a legutóbbi helyhatósági választáson a PISZ jól szerepelt, ezért azt lehet mondani, hogy ez egy olyan partner, amire Magyarország vagy a kormánypártok hosszabb távon számíthatnak.
És európai szintéren meg egymás elleni uniós eljárások blokkolásával védik be egymást?
Hát ha a hetes cikkére gondolunk, akkor mindenképpen. Ugye a hetes cikkeinek a meglebegtetése, amit ugye nem csak Magyarország felett suhogtatnak, hát Lengyelország felett is, Románia felett is, Olaszország felett is, ez egy olyan pallós vagy olyan bunkós bot, ami végső soron szerintem arra szolgál, hogy a nyugat-európai országok a pozíciójuk gyengülését a szavazati jog megvonásával ellensúlyozzák. Magyarán azzal, hogy azokat az országokat, amelyeket renitensnek minősítenek, és veszélyesek az ő pozícióikra, azokat elkezdik azzal regulázni, hogy ha nem viselik jól magukat, akkor megvonják a szavazati jogot.
Jó, de hát mit ér egy olyan fegyver, amit nem lehet elsütni? Magyarországgal szemben nem lehet, mert a lengyelekkel szemben nem lehet, mert a magyarok semmit nem ér.
Hát ez így van, ez szegény ember vízzel főz. Tehát,
elég a fenyegetés?
Hát ez az eszköz van jelenleg a kezükben. Ugye nagyon nehéz, mert más eszköz nem nagyon van. Tehát itt a hetes cikkelyel próbálnak operálni. Ez alapvetően egy politikai és nem jogi nyomásgyakorlás. Politikainak én megmondom őszintén nem érzem különösebben erősnek, jogilag meg egyáltalán nem, de hát ez jutott nekik, tehát ők ezzel tudnak hadakozni. Gazdasági szankciót most már nehéz Magyarországgal szemben alkalmazni, vagy Lengyelországgal, elsősorban azért, mert ezek az államok gazdaságilag stabilak, ráadásul a német gazdaságnak a hinterlandja ezekben az országokban van. Tehát minden, ami a Magyarországot gazdaságilag sújtja, az sújtja a német gazdaságot is.
Német gazdaságról beszélgetésünk elején már volt szó. A német gazdaság vagy a német politika dönti el, hogy milyen irányt vegyen az ország. Németországban rettenetesen erős a gazdaság, akkor is, ha éppen nincsen kormány, remekül elműködnek.
Hát erről nekem úgy van véleményem, hogy nem tudom. Nekem az a véleményem erről a kérdésről, hogy a jellegből olvasva ez egy talán a világ egyik legszofisztikáltabb elitje, a német elit. Értve ezen azt, és mondom úgy, hogy nem vagyok tagja ennek az elitnek, nem látom a belső működését. De a külső jelekből olvasva nekem úgy tűnik, hogy Németország egy olyan ország, ahol a politikai elit és a gazdasági elit egy nagyon összetett, nagyon szofisztikált kooperációban dolgozik együtt. Tehát azok az ipari trösztök, nagyvállalatok, német multinacionális vállalatok, amelyek meghatározóak a német gazdaság szempontjából, azok nagy befolyást gyakorolnak a politikára. Szoktak mondani családneveket, vállalatcsoport vezetőket, akiknek a véleményét a mindenkori kancellárnak ki kell kérnie, mielőtt valamilyen fontos döntést meghoz.
40-50 ezer embert foglalkoztatnak szerte a világon, vagy még annál is többet. Ez elég súlyos.
Hát meg a foglalkoztatáson túl megtermelik a német
nemzeti
GDP-nek a jelentős százalékát. Tehát ezért nyilván van beleszólásuk, de ezek tehát azért mondom, hogy nagyon szofisztikált ez az elit, mert ennek a belső működése nem igazán föltárt. Tehát alapvetően informális viszonyok szabályozzák, valószínűleg, hozzáteszem, hogy nem vagyok a német belpolitika és a német elit nagy szakértő, de nekem úgy tűnik, hogy ez egy nagyon sokszálon összefonódó elit, amelyik nagyon finoman és érzékenyen irányítja egymást. És egyébként, ha már itt tartunk, nagyon érdekes, hogy az elmúlt ugye néhány évben az egy drámai változás következett be, mert ez az elit, mint hogyha nem tudta volna a saját tagjait megvédeni. Azért mégiscsak az történt az elmúlt egy-két évben, hogy német nagyvállalati vezetőket vittek el bilincsbe.
Jogállam számlájára is írhatjuk.
De azért ilyen korábban nem volt. És ráadásul azért olyan dolgokért vittek el német nagyvállalati vezetőket, amelyért még nagyon sok vállalati vezetőt elvihetnének a világban, de nem visznek el, csak néhány német nagyvállalati vezetőt. Most szerintem ilyenkor egy német vállalatvezető azért joggal kérdezi meg a kancellárjától, hogy akkor ez most ő mire számíthat. Tehát amikor ő éppen a saját vállalatának és a német gazdaságnak az érdekeit védi, lehet, hogy néha ellentmondásos módon, de mégiscsak védi és harcol azokért, akkor milyen támogatásra, milyen háttérre számíthat. Mert hogyha ennek a mondjuk, hogy a gazdasági érdekvédelemnek mondjuk az lehet az egyik kimenetele, hogy bilincsbe viszik el az embert, akkor azt gondolom, hogy ott többekbe fölmerül az a kérdés, hogy lehet, hogy a politika nem jól dolgozik, mert nem védi meg őket. Tehát azért én Angela Merkel gyengülésében egy ilyen, mondjuk, hogy egy ilyen háttérmotívumot is látok.
De ez nyilván nem jelenteti azt, hogy a jogállamnak, meg a törvényeknek nem kell vonatkoznia a legnagyobb vállalatok vezetőire is.
Én ezt egyáltalán nem állítottam, de azért az mégiscsak furcsa, hogy tehát a dízel botrányban, az úgynevezett dízel botrányban azért akárki akármit is hibázott, de azért ez egy sok vállalat, nagyon sok a világon sok vállalatot érintett ez. Mégiscsak németek kerültek szégyenpadra. Ez azért, és gyakorlatilag a német nagytőkét és a német gazdaságnak a zászlós hajóit éri folyamatosan olyan támadás és olyan csapás után csapás, ami azért még a német gazdaság számára is és a német gazdasági elit számára is megrendítőnek tűnhet. Nem azt mondom, hogy összeomlik a német gazdaság, hát ilyenről szó nincsen. Nem azt mondom, hogy ezek kiheverhetetlen csapások, de azért mégiscsak egy sor olyan intézkedés történt Németországon belül is, meg Németországgal szemben is, amelyek nem erősítették a világban Németország pozícióját. Hát gondolhatunk a Trump által bevezetett védővámokra, amerikai védővámokra, amelyek nem annyira szolgálják azért a német érdekeket, és az előbb említett úgynevezett dízelbotrány és a többi, ahol hát azért mégiscsak most amellett, hogy börtönbe vittek el vezetőket, például ezt talán kevesen tudják, de ugye a Siemensnek, meg a, ha jól emlékszem, az Audinak is a felügyelő bizottságába beütettek egy-egy volt amerikai külügyi helyettes államtitkárt. És ott vannak most az igazgató tanácsukban. És ezek most ott vannak, és hát gyakorlatilag mindenre rálátnak, ami ezekben a vállalatokban zajlik. Én, német vállalatvezetőként biztos, hogy ideges lennék ettől.
Önkormányzati választások is jönnek az európai parlamenti után. Annak a tematikája az nagyon más lesz, mint a nem sokkal korábbi európai parlamenti? Vagy mindenki viszi a saját belpolitikai ügyeit, amivel már győzött?
Hát nincs. Azért az önkormányzati választásoknak nem... Ha most ez a kérdés, hogy az önkormányzati választásoknak van-e tematikája, hát az azért az széttartó, tehát az egész... Tehát az minden településeként változik. Az európai parlamenti választáson hanem egy tematika látható, ez a kormánypárt tematikája, az alapvetően a migráció kérdése körül forog. Én nem látom, hogy az ellenzéknek bármilyen ezzel rivalizáló elképzelése lenne, akár úgy, mint ellenzék, akár mint az ellenzék pártjainak, bármilyen rivális narratívát tudnának építeni.
De önkormányzatin egy általános országgyűlésén már győztes migrációs tematikától érdemes eltérni? Tehát ehhez képest lehet széttartó? Mi mást lehet még egy kampány középpontjába állítani?
Egy önkormányzatin.
Hát mindig a településekről szól.
Hát a településekről szól, meg személyekről is szól, hát azért ott azért eléggé személyközpontú egy önkormányzati választás. Tehát az ott részben, tehát ugye település mérettől is függ. Tehát azt szokták mondani, hogy nagyjából olyan 5-10 ezer fő alatt, hát inkább 5 ezer fő alatt, ugye alapvetően a pártpolitika már nem jelenik meg.
Tehát független
jelöltek vannak, tehát azokról, hogy eleve a magyar települések kétharmadát azt vegyük is le. A fennmaradó településeket is érdemes megkülönböztetni, mert ott már nyilván számít a pártlogó, de nagyon számít az egyes jelölteknek a személye. És hát ahogy haladunk egyre nagyobb városok felé, úgy válik egyre központibb kérdéssé a pártpolitika és a jelöltnek a politikai színezete, de még egy főváros esetében is azt lehet mondani, hogy egy adott jelöltnek és az ő támogató pártnak a támogatottsága szétválik. Hát Tarlós esetében egyértelműen ez a helyzet. Tehát Tarlósnak nagyobb itt Budapesten a akció rádiusza, mint a Fidesznek. Több szavazót tud megszólítani.
A legutóbbi megállapodás fővárosi közfejlesztések tanácsa, ez politikai vagy urbanisztikai kérdés inkább? Vagy nincs ilyen szétválasztás?
Vagy mind a kettő.
Vagy mind a kettő? Ez a harmadik.
Vagy mind a kettő. Hát ez... azért mégiscsak azért ez a város kap sok száz milliárd forintot a következő időszakban, amit ráadásul egy egységes struktúrában egy átgondolt koncepció mentén fog elkölteni, úgy, hogy az nem a kormány pénze lesz, hanem az a főváros pénze lesz, mert a fővárosnak most már beleszólása lesz, hogy hogyan, milyen struktúrában, miként költik el. De én azt gondolom, hogy ez egy óriási előrelépés a fővárosnak, meg Tarlósnak is egyébként. Tehát egy nagyon erős jogosítványt kapott azzal, hogy vétójoga van ebben a tanácsban. És akkor innentől kezdve mondhatjuk azt is, hogy persze ennek nyilván van egy politikai vonatkozása, hiszen ez Tarlóst erősíti 10 hónappal az önkormányzati választás előtt, tehát ez nyilván ez Tarlós mellett szól, de hát azt gondolom, hogy ha majd mondjuk 50 vagy 100 év múlva visszatekintünk erre az időszakra, akkor mégiscsak azt fogják látni a gyerekeink és unokáink, hogy Budapesten egy óriási fejlődés ment végbe ebben az időszakban.
De arról szól, hogy Tarlós István az, aki ki tudta ezt taposni, ki tudta harcolni?
Hát egyértelműen. Tehát,
a Fidesz-szel szemben? Vagy a kormányból?
Abszolút, persze.
Hát ugye akkor Tarlós... Az a kérdés, hogy miért nem volt érdeke a Fidesznek, ha ez a szerkezet ilyen jó, ezt korábban meglépni?
Tarlós két sikeres cikluson van túl. Én úgy látom, hogy ő az ő politikai pályafutásához, az ő politikai karrieréhez igazából egy harmadik ciklus már abban a formában nem tett volna hozzá. Tehát még egy ilyen ciklus lemenedzselni, mint amit csinált, az már önmagában ettől ő... Tehát ő azt gondolom, hogy ő már így is beírta magát Budapest történetében, egy sikeres politikusa ennek a városnak. Tehát ha ő szintet akart lépni, akkor neki valamilyen plusz jogosítványra szert kellett tennie. És hát alapvetően ez meg is történt. Tehát azzal, hogy ez a tanács létrejött, ez a közfejlesztési tanács, innentől kezdve ebben Tarlósnak döntő szerepe van. Én azt gondolom, hogy ez az ő erejét jelenti, az ő erejét mutatja. És ez egy, hogy mondjam, egy minőségi ugrás ahhoz képest befolyásban, mint ami 2010 és a mostanig terjedő időszakban volt.
Megállapodás az nyilván két fél kell. Miért volt érdeke vajon most a Fidesznek ezt a minőségi ugrást lehetővé tenni? Egy kétharmados kormányról beszélünk.
Hát azért, mert szerintem Tarlósnál, tehát a Tarlós a megfelelő jelölt a Fidesz számára. Tehát nyert neki két önkormányzati választást, főpolgármesteri választást. Én azt gondolom, hogy egy sikeres bevált jelölt. Hát alapvetően egy egymásra utalt helyzet van. Tehát Tarlósnak, hogy mondjam, tehát azt nem tudom, hogy Tarlósnak mennyire volt erős ambíciója, hogy egy harmadik ciklus csináljon, de az biztos, hogy a Fidesz érdekelt volt abban, hogy Tarlós maradjon, és ehhez áldozni kellett.
Előválasztásra készülnek a Magyar Szocialista Pártnál. Lát most ennél jobb ötletet?
Inkább azt mondanám, hogy ennél ostobább ötletet nem tudok elképzelni.
Tehát ki forhatja végül azt az embert, ha sokan részt vesznek, mondják, aki elindulhat Tarlós István ellen, ahhoz képest, hogy korábban az utolsó pillanatban is jelentkeztek, még jelöltek, ez nem jobb?
De ezt valaki komolyan veszi, ezt az előválasztást?
Sosem csináltak még előválasztást Magyarországon. Miért ne sikerülhetne?
De most valaki komolyan veszi.
Gyurcsány Ferenc azt mondta, agyrém, de azt mondta, hogy őt egyébként nem zavarja.
Hát én azt látom, hogy ugyanaz a színjáték folytatódik, csak most éppen előválasztásnak hívják, de ezt a komédiát már végignéztük párszor. Tehát mindenki úgy tesz, mintha ő egyébként nagyon szeretné. Ugye eddig összefogás tematika volt, csak már valószínűleg ráuntak az ellenzéki pártok arra, hogy összefogásról beszélnek. Ez most már ciki, tehát most már valamit ki kellett találni, ezért most jött az előválasztás tematika. De ez az összefogás tematikának az átkeresztelése gyakorlatilag. Én nem látok ebbe semmi újdonságot. Tehát mindenki azon mesterkedik, hogy ez az akció kutarcba fulladjon.
3 hónapig kis... fogják csinálni. Karácsony után kezdődik. Regisztráció lesz, ellenőrzés lesz, és hát utána lesz szavazás.
Szét fogja trollkodni mindenki. Mindenki szét fogja trollkodni.
Akkor is, hogyha ellenőrzik utána, hogy ki a trollokat elvileg ki lehet szűrni?
Úgy értem, a pártok fogják széttrollkodni. Tehát, hogy mindenki azon lesz, hogy valahogy ezt az egészet tehát kisiklassa, maradjunk ennyiben. Tehát látom, hogy már vitatkoznak azon, hogy hogyan, vagy jó ideje vitatkoznak már azon, hogy pontosan hogy is kell lebonyolítani, mik legyenek a... És akkor részletkérdésekben, tehát ez mindig ugye járulkodó, ha részletkérdéseken kezdenek el politikusok vitatkozni, az valójában azt jelzi, hogy a megállapodás az igazából, megállapodás szándék az nem őszinte.
Mozgósításra, bázisépítésre, szimpatizások gyűjtésére, amire általában a kampányokat minden politikai erő szokta használni, arra jó, nem?
Hát jó lehetne, csak nincs olyan a legtöbb pártnak, és itt van a probléma. Tehát ugye az MSZP-nek van, és nem véletlenül az MSZP a zászlóhordozója ennek most. Mert az MSZP-nek még van valamiféle bázisa Budapesten, van valamiféle szervezeti ereje.
Irodái vannak, emberei vannak.
Igen, azért mondom, hogy nekik még van valami, hát nem kell ennek az erejét sem túl értékelni, de azért valamiféle potenciállal rendelkeznek. Szemben azokkal, akik meg nem. Akik mondjuk lehet, hogy népszerűek, tehát mondjuk mint jelöltek egészen, mondjuk egy közvélemény kutatásban egészen jól szerepelnek, de semmilyen szervezetük nincsen, mint például Puzsér Róbert. Neki ugye szervezete éppenséggel nincsen. Ezért ő nyilván egy online szavazásban sokkal érdekeltebb lenne, amiben meg az MSZP nem. És igazából szerintem Gyurcsányék se annyira, mert mármint, hogy a hagyományos módon történő szavazásban annyira nem lennének érdekeltek, mert az nekik nem hoz annyit a konyhára, mint az MSZP-nek. Úgyhogy én azt látom, hogy alapvetően mindenki ügyeskedik, hogy ez az egész vakvágányra fusson. Hogy ezt majd kinek sikerül elérnie, és kinél marad végül a Fekete Péter. Ugye az országgyűlési választáson az össze nem fogás erő, ugye az LMP-nél maradt a Fekete Péter. Most nem tudom megmondani, hát ez majd kiforja magát. Ki lesz az, akire ráfogják, hogy na, miatta nem sikerült.
De ha sikeres, akkor abból fogjuk látni, hogy egy jelölt mögé mindenki beáll, akkor mondhatjuk, hogy ez az ő szempontjukból sikerült volt? Ha meg ilyen nincs, akkor minden más variáció kudarc?
Hát a beállás is olyan, hogy hát azt is lehet úgy csinálni, félszívvel csinálni, meg őszintén. Tehát azt láttuk, hogy mondjuk ez itt van a 2014-es választás, amikor elvileg végül is összefogtak a pártok, de aztán mindenki úgy fogott össze, hogy azért abból még véletlenül se kerekedjen ki semmi. Én nem látom azt, hogy valódi szándék lenne amellett, hogy itt bárki is a másik jelöltjét erősen támogassa. Mert valami őszintén, hogy ezt a szenáriót egyelőre nem látom magam mellett.
Közvéleménykutatás számai azok valamilyen trendet, irányt kirajzolnak, vagy maradt ugyanaz, mint ami a választások után?
A trend az, hogy semmilyen változás nincsen, egyet leszámítva, a Jobbik az gyakorlatilag fél év alatt megfelezte a támogatói körét, szépen lassan amortizálódik, olvad a szavazótábora. A Fidesz gyakorlatilag a választások óta ugyanazon a szinten van, bizonyos közvéleménykutatások szerint még egy picit erősödött is, de alapvetően azt lehet mondani, hogy ugyanabban a sávban mozog. A kisebb pártok pedig a bejutási küszöb szintjén, tehát a Gyurcsányék LMP bejutási küszöb környékén az alatt vannak, de hát ugye most nincs kampányidőszak, ez a kis pártoknak mindig egy nehezebb időszak támogatottság szempontjából, és ott van még az MSZP, amelyik gyakorlatilag ugyanott vegetál, ahol fél évvel ezelőtt. Tehát a trend az leginkább a trend nélküliség.
A Jobbik úgy megy, úgy olvad, hogy átmegy a Mi Hazánkba, vagy nem, így olvad?
Nehéz ezt, mert még kevesen mérik ezt a jelenséget, és nehéz ezt. Szóval nehéz kevés, tehát kevés kutatás áll rendelkezésre, kicsi az elemszám, úgyhogy borzasztóan nehéz megmondani, hogy pontosan mi is zajlik. Az biztos, hogy a Jobbikból távoztak a Mi Hazánk mozgalomba, de ugye aki méri a Mi Hazánkat, ott is ilyen 1-2%-on áll, tehát egyelőre nagyon nehéz megmondani, hogy ennek mi lesz a kifutása, mennyit tud potenciálisan leszakítani a Jobbikból. Én azt gondolom, hogy olyan nagyon sokat már nem, mert a Jobbiknak alapvetően már a 18-as évre lényegében már egy baloldali szavazóbázisa, vagy egy jobbára baloldali szavazóbázisa lett, amelyik már nem rezonál ennek az új radikális jobboldali formációnak az üzeneteire.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Lánci Tamás a Századvég Alapítvány vezető elemzője, a Figyelő főszerkesztője volt az Inforádió Arénájának vendége. A műsort az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.